Köszönetet mondunk neked most ebben az esti órákban, ezekért a csodálatos összejövetelekért, a te szavadért, a te szavad nem tér üresen vissza, így olvastuk. Uram, bár lenne, hogy ne csak azt énekeltük volna, hogy szeretünk téged, hanem úgy is legyen, hogy szeretünk téged. Uram, mert te előbb szerettél minket, és a legnagyobb szeretet az volt, hogy az életedet adtad értünk a Golgotai keresztfán, ahol kikiáltottad, hogy elvégeztetett. Urunk, téged illet a köszönet, most arra kérünk, hogy továbbra is légy velünk, hogy továbbra is szólj hozzánk drága és szent ígéd által. Uram, tedd meg, áld meg a szólót, a beszélőt, áld meg a hallgatókat, áld meg valamennyünket, Istenem, mindazokat is, akik nem tudtak eljönni, és azokat is, akiknek már el kellett menniük. Áld meg mindenkit, a te népedet mindenhol és minden helyen. Ami közös imánk ez, Uram, az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Ha úgy érzitek, mint én, akkor egyre hálásabbak leszünk a szívünkben, egyre örömtelibbek, mert rájövünk, észrevesszük, hogy Isten nagyon határozott és céltudatos módon munkálkodik rajtunk és bennünk. És hogy az egész szavának több mondani valója van számunkra, mint amennyi valaha is mondott nekünk. Egyszerűen csak egyre többet jelent számunkra, és bizonyára tapasztaljuk is azt, hogy egyre több részünk lesz azokból a dolgokból, amelyeket Isten megígért. Nem minden jön egyszerre, de jön fokozatosan. Az Isten segítségével történik. Én is szeretnélek üdvözölni benneteket az Úr Jézus drága nevében mindnyájatokat. Számomra teljesen világos, hogy nem azért jöztök, hogy meghallgassatok egy embert magatoknak, én sem tennék ilyet. Azért jövünk ide össze együtt, mint ahogy akkor a Kornélius házában lett mondva. Azért gyűltünk össze Isten színe előtt, hogy meghallgassuk, mivel bízott meg téged Isten. Egy dicsőséges ígéüzenetben lett részünk, ez valóban ránk lett bízva, és Pál apostollal együtt mondhatjuk, hogy most már követségben járunk Krisztus helyett. Egy követ üzenet nélkül elképzelhetetlen. Következetesen az üzenetnek összefüggésben kell állnia az Isten ez időre szóló íge üzenetével. Általában a végidő íge üzenetének nevezzük egyszerűen azért, mert az idők végére vonatkozik. És így az idők végén összegeződik mindaz, amit az Úr megígért, előre jelzett, és ami most folyamatosan beteljesedik. Mielőtt elmélyednénk az ige elmélkedésében, hadd tegyek néhány gyakorlati bejelentést. Mindenekelőtt azt, biztos vagyok benne, hogy hiányoltátok szeretett Paul Schmidt testvérünket, ő elment pihenőre, és sajnos nem tudott itt lenni. Felhívott azonban, és a legmelegebb üdvözletét küldi mindannyiatoknak. Úgyhogy ezzel az üdvözleteket továbbítani szeretném, és átadni nektek. Beszeretném jelenteni már ma este, hogy április első hétvégén az itteni összejövetelek elmaradnak, ahogyan azt már megszoktuk az első hétvégén. Egy hosszabb utazásom lesz az Egyesült Államokban, majd a Karibik-tengerre, különösen Jamaica Kingstonba kezdődik, majd folytatódik, úgyhogy majd csak 21-én érek vissza. De amint tudjátok, most csodálatos összejövetelénk vannak, és hamarosan ismét pünkösd lesz, és garantálom nektek, hogy pünköstkor a terem valószínűleg túl kicsi lesz a terem. Ha Isten is úgy akarja, küldöttségek érkeznek majd Indiából, Pakisztánból, Zairból, Malaviból, a legkülönbözőbb országokból, hogy tanúságot tegyenek arról, amit az Úr ott tett. De az sem marad el, hogy időről időre nekem is utaznom kell, még ha nem is akarok. Barillé testvérünknek egy kicsit könnyebb dolga van, mert ő ritkábban utazik, és ezért neki könnyebb a dolga. Aztán, ha Isten is úgy akarja, április 26-án Salzburgban van összejövetelünk, és április 27-én Zürichben lesznek összejövetelek. És éppen úgy elmarad május első hétvégéje is, mert május első felében, azaz május 11-éig Olaszországban leszek Etienne Genton testvérrel. És szeretnénk egy kampányt folytatni Krisztusért, egy kampányt az igazságért az Úr nevében. Eleinte nem akartam, de hova is mehetnénk szívesebben, mint Olaszországba. Úgyhogy azután, ha Isten is úgy akarja, május 17-én és 18-án lesz, vagy megtartjuk a pünkösdi konferenciát. És ehhez szeretnélek már ma este meghívni benneteket nagyon-nagyon szívélyesen. Majd azt követően lesz egy kis testvéri értekezletünk is, csak néhány napra, éppen együtt leszünk ezen a pünkösdi konferencián azokkal, akik messziről jönnek el, vagy innen, bárki legyen is az, hogy elmélyedjünk a Szentírásban, és talán még nyitott kérdésekre is választ kapjunk. Sőt, még Ausztráliából is várunk látogatókat, remélem, hogy régi barátaim is el tudnak jönni, és ez minden bizonnyal gazdag áldás lesz számukra és mindannyiunk számára. Már most, ahogyan azt már bejelentettük, arról szeretnénk beszélni, hogy mi történt nagypéntek és húsvét vasárnapja között. Általában nem lehet hallani róla semmit. Mindenki arról prédikál, hogy mi történt nagypénteken, mindenki arról beszél, hogy mi történt azon a dicsőséges reggelen, amikor az Úr feltámadott a halálból, de én mind a mai napig nem hallottam senkit prédikálni arról, hogy mi történt időközben. És erről szeretnénk mi ma beszélni. Létezik egy egész hitfelekezet, akik a lélek alvásának a lehetőségében hisznek. Ők azt tartják, hogy amikor egy ember meghal, a lélek is meghal, és úgy, mint a test, a lélek is a sírban nyugszik. De ez nem egyezik meg a Szentírás teljes tanúságtételével. Amikor Isten megjelent Mózesnek a tüzes csipkebokorban, már jóval az Ábrahám, Izsák és Jákob hazamenetele után volt, így szólt hozzá. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. És Jézus erre az ígére van utalással az Új Szövetségben is azt mondja, Isten nem a halottak istene, hanem az élők istene. Isten nem egy olyan alvó Isten, nem, valóban semmi körülmények között nem. Ő egy élő Isten, és ő azok istene, akik által mentek a halálból az életre. A tényleges nyilatkozat előtt két szót szeretnék előre bocsájtani. Én azok közé tartozom, akik mindig figyelmesen és alaposan végighallgatják, ami a bevezetőben fel van olvasva és mondva van róla. Ez pedig a következő témáról szólt. Közöttetek fogok lakni. 3 Mózes 26.10. 3. Mózes 26. fejezetének 10. versétől. Talán a 11. verstől. 3 Mózes 26 a 11. verstől. és én lakást akarok létesíteni közöttetek, és szívem nem fog ellenszenvet érezni irántatok, hanem közöttetek akarok járni, és a ti Istenetek akarok lenni, és ti legyetek az én népem. Ez volt az ígéret, amit Isten adott vala, és hallgassátok meg Pál apostolt, amint megismétli azt az Új Szövetségben, a 2. Korintus 6. fejezetében, a 2. Korintus 6. fejezetében, a 2. része a 16. versnek. Hiszen mi vagyunk az élő Isten temploma, ahogy Isten megmondotta. Közöttük akarok lakni, és közöttük akarok járni. Istenük akarok lenni, és ők az én népem legyenek. Ezért menjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat tőlük, parancsolja az Úr, és ne érintsetek semmi tisztátalant, és így én magamhoz akarlak fogadni benneteket, és atyátok akarok lenni nektek, ti pedig legyetek nekem fiaim és leányaim, mondja az Úr, a mindenható. Milyen csodálatos szavai Istennek! Minden egyes alkalommal, amikor Isten emberei az Új Szövetségben az Ószövetség szavait ilyen szépen beillesztik a teljes program sorozatba, a szívem örül és újong. Istennek ugyanaz a szelleme, amely a prófétákon volt, és az apostolokon is megnyugodott, és ezért lett az élő Isten gyülekezete az apostolok és proféták alapzatára felépítve, amelynél fogva maga Jézus Krisztus a sarokkő. Most pedig elérkezünk a Lukács 23-hoz, a Lukács evangélium a 23. fejezetéhez. Szeretnék felolvasni egy néhány szentírási ígeverseket, hogy mindannyian tudjátok, hogy mi nem fejből mondjuk a dolgokat, hanem a szentírásból olvassuk őket, és úgy hisszük, ahogy meg van írva. A Lukács 23. fejezetének az 50. versétől az 53. versig. És ímé egy József nevű ember, aki a főtanács tagja volt, jó és igaz ember volt, nem értett egyet a döntésükkel és magatartásukkal sem. Arimatia zsidó városából való volt, aki maga is várta Isten országát. Ez az ember elment Pilátushoz, és elkérte tőle a Jézus testét. Azután levette a keresztről, finom lenvászomba göngyölte, és olyan sziklából kifaragott sírba tette, amelybe még senkit sem temettek vala el. Ennyit ebből a drága szavából az ígének. Az Úr Jézus holt testéről van szó, és ha ezt a holt test kifejezést kell használnunk, ami Urunkkal kapcsolatosan, akkor ez egy kicsit bánt bennünket, mert hiszen ő a királyok királya, és méltó minden tiszteletre és dicsőségre. Azonban itt ő teljesen kiürítette magát, önmagát, levetette az isteni mi és kivoltát, teljesen emberi lényt öltött magára, és ahogy a Szentírás mondja, emberi lényként érzett minden tekintetben. Evett és ivott, fáradt volt és aludt, Sőt, úgy tudott aludni, hogy még a hullámok sem ébresztették fel, úgyhogy a tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle, nem érdekel, hogy elsüllyedünk? Lénye szerint külsőnek is teljesen embernek érezte magát, a Szent Szellemtől nemzve, de hús és vértestben megjelenve, hogy az emberiség számára, akik hús és vértestből valók, és ebben a hús és vértestben kerültek elesett állapotban, Istentől elvált állapotban, hogy ő ugyanabban a hús és vértestben megválthassa őket, hogy a halandó test romlottságából visszajuttasson bennünket a halhatatlan test romolhatatlanságába. És épp erről szeretnénk ma beszélni. Az ő holt testét a sírba helyezték. Sokan közülünk, akik Izraelben jártunk, láttuk ezeket a sírhelyeket, és valahányszor egyedül voltam ott, vagy jártam ott, bementem ebbe a sírhelyiségbe, letérdeltem, és hálát adtam az Úrnak, hogy a sír valóban üres. Az összes többi síroknál, Konfúciusztól Budán át, Mohamedig, és bárki más is legyen az, ott minden változatlan maradt. De nem a mi Urunk esetében. A mi Urunk nem egy vallás alapító volt, nem egy filozófus, ő volt az Urak Ura, ő volt a megváltó, ezért jött, hogy elvegye a halál hatalmát, és örök életet hozzon a világosságra mindazok számára, akik az ő világosságába jönnek, és megvilágosodnak általa. Nos, a testét a sírba fektették, de ő is létezett a szellemben. Hadd olvassunk még néhány ígeszakaszt, mielőtt rátérnénk a dolog lényegére. A Zakariás 9. fejezetéből, és itt olvassuk a 11. és a 12. verset. Zakariás 9, 11-12. És amit téged illet, a vérszövetség miatt, amelyet én veled kötöttem, fogjaidat szabadon akarom bocsájtani a víztelen gödörből. Térjetek vissza egy állandó lakhelyre, ti foglyok, akik még reménykedhettek. Már ma elhangzik a közhírtétele. Voltak olyan emberek, akik az ószövetségi időkben meghaltak, de a feltámadás megalapozott, és az élő reménységével haltak meg, hogy feltámadnak, és nem kellett csalódniuk. Az élet fejedelme test szerint fizikailag ugyan meghalt, de szellemben lement a legmélyebb helyekre, hogy felhozza onnan azt, ami nem odavaló, ami nem oda tartozik. Hadd olvassuk fel a Hózsás prófétából, a 13. fejezetéből, a Hózsás 13. fejezetéből, a 14. verset. Feladatom az volt, hogy a holtak birodalmának hatalmából megszabadítsam őket, a halálból váltságot adjak nekik. Nos, felfigyeltek, miről van szó, nem egy vallásról, nem egy eszméről, nem valamilyen képmutatóan kegyeskedő fantáziálásról, amelynél fogva az ember szellemileg magasabb szférákba képzeli magát. Hányan fognak szörnyen felébredni, ha nem fogadják el a Krisztusban való megváltást? A mi megváltónk, sok megváltónknak sokrétű feladata volt, hogy megváltson minket, hogy megfizesse az árat, hogy örök életet adjon nekünk. de az is az ő feladata volt, hogy a pokollal és a halállal szembenézzen és megbirkózzon. És ezt is megtette. Ő ezt is megtette. Ismét elolvasom. A holttag birodalmának hatalmából kellett megszabadítanom őket. Nos, az Ószövetségben az áll, hogy feladatom az volt, hogy kiszabadítsam őket. Az Új Szövetségben mondhatjuk azt, hogy ez a Szentírás a szemünk láttára beteljesedett. A Máté 27. fejezete tanúskodik erről. Az elaludt szentek közül sokan feltámadtak ővele együtt, és sokaknak megjelentek. Megszabadította őket a holtak birodalmának hatalmából. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! A halálból kiváltani őket. Hol vannak a te járványaid, ó halál? Hol van a te dögvészed, ó pokol? Igenis, hol vannak? Hol van a félelem? Hol van ez az egész? Mi ismerjük azt, aki lement a pokolba. Azt fogjátok kérdezni, hogy ez tényleg igaz? Természetesen, hogy igaz. Neki feltétlenül el kellett számolni az egész ellenséges hatalommal, és ezért le kellett szállnia a pokol mélységére. Vagy azt gondoljátok, hogy az ördög el tudott volna ott rejtőzni? Nem. Amikor a mi Urunk feltámadt, azt mondhat, nálam vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. És ezt nem csak úgy mondta, hanem ez igaz. Halleluja! Az én Uramnak semmi szüksége nincs arra, hogy olyasmit mondjon, ami nem igaz. Teljes szívünkből hiszünk benne. Így tehát feladatom volt, hogy megszabadítsam őket a holtak birodalmának hatalmától. Uram, te megtetted. Nem okoztál csalódást senkinek azok közül, akik vártak rád, akik vártak arra, hogy eljöjjön az üdvösség. Halál, hol vannak a te járványaid? Pokol, hol van a te dögvészed? Igen, a pokol valóban egy dögvész, ezt minden bizonnyal lehet mondani, és egy nagyon nagy veszedelmes járvány. De Isten elrendelt minket arra, hogy meglássuk az ő dicsőségét, és Istenünknek ezt a nagyszerű kegyelmi ajánlatát továbbadhatjuk, és ezt teljes szívünkből és teljes lelkünk meggyőződéséből tesszük. A Zsoltár 16. fejezetének 10. versét akarjuk most olvasni. A Zsoltár 16. 10. versét. Talán az összefüggés kedvéért mind a három verset el kellene olvasnunk, a 9-től a 11-ig. Ezért örül az én szívem, és lelkem újong. Testem is biztonságban fog nyugodni, mert nem adod lelkemet prédául a holtak országának. Nem engeded, hogy a te Isten félőid meglássák a pusztulást. Megmutatod nekem az élet útját, a te jelenlétedben bőséges örömök vannak, és áldás ajándékok a te jobb kezedben örökké. Micsoda csodálatos szavak! Az én lelkem örvendezik. A Gecsemánéban az Úr nagy csatát vívott, de abban a pillanatban, amikor a Golgota valósággá vált, a csata eldőlt. Nem remegve és reszketve ment le oda a pokolba, hanem a Golgota győztesseként szállt le oda. Nem ő reszketett, hanem a sátán és az egész pokol hadareszketett, mert az élet ura nem azért jött, hogy ott lent maradjon, hanem azért ment oda le, hogy kivonja mindazokat, ami, mindazt, ami nem oda való. Az Ószövetségben a hívők az állatok vérét kiontották, és bűneik ideiglenesen fedezve lett azzal, de meg kellett várniuk az engesztelés nagy napját, és ez az engesztelés nagy napja a Golgotán következett be. Ez volt az az óra, amelyre mindazok vártak, akik a kegyelemről profétáltak, és hittek abban, ami meg lett jövendőlve, nevezetesen a Mesiással kapcsolatosan. Nem hagyod, te nem hagyod lelkemet a pokolban, és nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Hadd olvassuk el azokat a szavakat is, amelyeket Péter apostol megismételt az apostolok cselekedetei második fejezetében. Éppen úgy, az apostolok cselekedetei második fejezete, itt olvassuk a 24. verset. Isten azonban feltámasztotta őt azáltal, hogy megszüntette a halál fájdalmait, mert lehetetlen volt, képtelenség volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Természetesen az ígéret szerint egynek meg kellett halnia mindenkiért. Fizikai értelemben mindannyian meghalunk Ádámban, vagy vele együtt halálra lettünk ítélve. Minden emberi lény, aki erre a világra születik, azért születik a világba, hogy meghaljon. És már születése után mindenki megrendelheti a saját sírját, mert semmi sem biztosabb ebben az életben, mint a halál. Ezért mondja a Szentírás, taníts minket arra, hogy megemlékezzünk arról, hogy meg kell halnunk, hogy bölcsebbekké váljunk. Vannak ugyan okos emberek, de Istennél nem keresett a bűn bölcsesség. Mi isteni bölcsességet akarunk, hogy képesek legyünk befogadni azt, amit ő készített nekünk. De Isten feltámasztotta őt a halottak közül, miközben a halál gyötrelmeit megszüntette, mert lehetetlen volt, hogy őt a halál fogva tartsa. Az első Mózes 3. fejezetének 15. verse világosan és egyértelműen mondja, hogy a vén kígyó az asszony magvának a sarkában fog szúrni. De hiszen éppen ez történt, ez Isten tervében volt. Ő fel kellett vegye magába a halál fullánkját, hogy aztán elnyelje a halált a győzelemben. Le kell nyelni egy dolgot, hogy el lehessen pusztítani azt. És így, ami Urunk is elszenvedte a halált, de nem azért, hogy a halálban maradjon, hanem, hogy megsemmisítse a halált, elnyelje a halált, és az örök életet nyilvánvalóvá tegye az emberiség számára itt, ezen a földön. A legtöbb embereknek vallásos meggyőződésű álmaik vannak, és hisznek a halál utáni életben ugyan, és azt hiszik, hogy már csak lesz valahogy. Csak aki örök életet kapott itt ezen a földön, amíg a kegyelem ideje tart, már elfogadták és magukévá tették az örök életet, csak azoknak lesz örök élete. Az örökkévalóságra való felkészülés nem a halállal kezdődik el, hanem a halállal ér véget. Ezt világossá kell tenni az emberek előtt. És ha valaki azt hiszi, hogy egy háromszoros keresztvetés a temetésen bármit is megváltoztat a helyzeten, vagy egy képmutatóan kegyeskedő szónoklat, az nagyon-nagyon tévedett. A változásnak most kell bekövetkeznie az életünkben, a Jézus Krisztusban, ami Urunkban való hitáltal. Szóval, ami Urunk felvette magában a halál fullánkját, ő meghalt, nem volt tetsz halott, ő kiontotta vérének utolsó cseppjét is. El lett temetve, azaz a sírba lett fektetve. De szellemben leszállt oda le. Úgy látszik, az ördög, aki néha meggyötörte őt itt a földön, amikor azt mondta neki, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré, vagy dobd le magad innen a templom csúcsáról, mert meg van írva, hogy megparancsolja angyalainak, hogy a kezükön hordozzanak téged, hogy meg ne üsd a lábadat egyetlen kőbe sem. Az ördög itt rútul meggyötörte őt. És amikor a dolog itt befejeződött, megfutamodott és kereket oldott, és leszállt oda lent, és az Úr a nyomába eredt. Az Úr a nyomába eredt, és azt mondta, legyőzettél, te vagy az, aki legyőzettél. A Golgotai kereszten befejeződött minden. Halleluja! Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, mert az ő győzelme a mi győzelmünk is. Senkinek nem kell többé félni a pokoltól. Nekem az Úr elkészítette a mennyországot. Halleluja, dicsőség Istennek! Urunk azt mondta, elmegyek, hogy előkészítsem nektek a helyeket vagy a városokat, és akkor újra eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket. Az ördög az, aki kereket oldott. Ez azonban nem volt lehetséges. Az Úr utána ment, nyomában volt. Fel fogok olvasni néhány ígeverseket a rómaiakhoz írt levélből, a 7. fejezetének 24. versétől. Egy nagyon ismerős szava az ígének minden bibliaolvasó számára. A Róma 7. 24. fejezet, 24. versétől. Itt azt írja Pál apostol a következőképpen. Ó, én nyomorult ember, ki fog megszabadítani engem ebből a halálnak fájdalmaiból? Istennek legyen hála Jézus Krisztus, ami Urunk által. Csak eddig. Pál apostol tudta, hogy nem csak a lelkünk üdvösségéről van szó, hanem a testünk megváltásáról is. Arról, hogy ez a test vissza lehessen változtatva egy feltámadási testbe. És az Úr gondoskodott erről. Mi is mondhatjuk kétségbe esetten, mert nem érezzük magunkat otthon ebben a hús és vértestben, valami furcsa dolog veszi körül az új életünket, mert legyünk egyszer egész őszinték, minden ember, aki valóban újjászületett, nem érzi magát otthon, sem ebben a testben, sem ebben a világban. Valami isteni került egy földi burkolatba, belett illesztve, és vágyakozunk azután, hogy levethessük ezt a földi burokszerűséget, hogy az isteni az istenihez kerüljön, vagy legyen beillesztve, és minden nyomorúság, minden sóhajtásnak véget érjen. Az Úr igének az alapján mondhatjuk és hihetjük, hogy ez hamarosan meg fog történni. A kegyelem ideje lejár, és az idő tulajdonképpen a mi javunkra dolgozik. teljes mértékben, teljesen egészében, mert Isten nem csak az örökké valóságot, hanem az időt is uralja. Olvasok az első Korintus 15. fejezetéből, olvasom a 44. verset, majd az 53. verstől. Itt azt mondja az első Korintus 15. fejezetében, 44. versében. Elvettetik egy lelki, egy természetes test, és feltámasztatik egy szellemi test. Ugyanúgy, ahogyan van egy lelki, egy természetes test, ugyanúgy van egy szellemi test is. Ezt ma nagyon világosan fel kell ismernünk. Nem csak a mi lelkünk megváltásáról volt szó, nem csak a megbocsájtásról, nem csak a bűneink megbocsájtásáról, a bűntudatunkról, nem csak az Istennel való megbékélésről, nem csak az örök életről volt szó, hanem Istenünk egész üdvösség tervének a megvalósulásáról volt szó. Ez pedig abban áll, hogy az övei Isten fiaiként és lányaiként ő vele legyenek az örökké valóságban. Márpedig test nélkül ott sem tudunk igazán megjelenni, úgyhogy Isten gondoskodott arról, hogy még ebből a halandó testből is megváltott bennünket. És Jézus, ami Urunk, a sírba lett fektetve, de a harmadik napon feltámadt a halálból, és a feltámadt testével, így van beszámolva róla nekünk, képes volt bemenni, megjelenni egy terembe, bár az ablakok, az ajtók zárva voltak, és megállt a tanítványai között, és ezt mondta, ezeket a szavakat mondta, békesség legyen veletek. Halleluja! A halál le lett győzve, a sátán meg lett hódítva, most már csak egynek van hatalma mindenek felett. És ez az Úr, aki mindent legyőzött és mindent meghódított. Hadd olvassuk fel, kérem, az 53. verstől. Mert ennek a romlandó testnek romolhatatlanságot kell felöltenie, és ennek a halandó testnek halhatatlanságot kell felöltenie. Amikor pedig ez a mullandó test felölti a romolhatatlanságot, és ez a halandó test felölti a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az íge szava, ami így áll írva. A halál elnyelődött a győzelemben. Halál, hol van a te győzelmed? Hol van a te győzelmed? Halleluja! Magasztalva legyen a mi Istenünk! Egy teljes megváltásunk van, és a Római Levél 8. fejezetében Pál apostol azt mondja, hogy az egész teremtett világ várja Isten gyermekeinek kinyilatkoztatását, tudniillik a testünk megváltását, vagy a testünk átalakulását, és így az elragadtatást várja, és akkor beteljesedett az Isten titokzatossága a gyülekezettel. Amennyiben, vagy az életkor előre haladtával jönnek az aggodalmak, hogy hogyan tovább. Aki hívő ember, az örül minden napnak, mivel minden nap közelebb visz Isten dicsőségéhez. Egy nappal közelebb, amikor az emberi búcsút, búcsút mondhat ennek a silány földnek. Pál apostol már akkor azt írta, szívesen együtt lennék az Úrral, de miattatok inkább itt maradok még. Hányszor mondtam már az Úrnak, hogy mindent akarok, de prédikálni már nem akarok. És mit csináljak? Köszönöm Istennek, hogy hirdethetem ezt a teljes evangéliumot, és nem szégyellem a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot hirdetni. Az én Uram méltó minden tiszteletre és minden dicsőségre. Legyünk egyszer őszinték. Az egész ószövetségi korszakból csak kettő menekült meg teljesen a haláltól, a harmadik félig meddig, akasztással és folytogatással. Ez volt Mózes, aki aztán meghalt, akiért kitört a harc, akit aztán az angyalok vittek el, de az összes többieket továbbra is a halál tartotta fogva. És aki elolvasta a Lukács evangélium a 16. fejezetét, az ismeri a szegény ember és a gazdag Lázár történetét. Nos, valaki azt fogja mondani, Frank testvér, itt hibáztál, rosszul fogalmaztál, mert a gazdag emberről és a szegény Lázárról volt szó. Nem, nálam ez éppen fordítva volt. A földileg, fizikailag gazdag tulajdonképpen ő volt szegény szellemben, és a földileg szegény pedig gazdag volt szellemben. És azt kérdezem tőletek, akart-e volna az egyik helyet cserélni a másikkal? Igen, fizikailag. Gazdag ember, igen, a szegény azonban nem. Üdvösségre vezető állapotban vannak a szellemileg szegények, mert övék az Isten országa, és néha nagy gondot jelent a gazdagok számára, hogy elérjék az üdvrejutást. És senki ne haragudjon rám, és a pénzetekre amúgy sincs szükségem. Ezt mindenki tudja, aki ismer engem. És Isten ezt amúgy is régóta tudja. De egy olyan embernek, akinek a vagyona útjában állt, ennek a fiatal embernek az Úr azt mondta élete folyamán, add el mindazt, amit van, és kincsed lesz a mennyben. És Branham testvér szerint a gazdag ifjú volt az, akit a Lukács 16. fejezetében a gazdag emberként említ a Szentírás. Képzeljétek csak el magatoknak, hogy találkozhatott az Úr Jézussal, az Úr ránézett, és megszerette őt, így van megírva, és látta, hogy ragaszkodik a gazdagsághoz, mint az ördög a lélekhez. És akkor azt mondta neki, adj el mindent, amit van, és mi történt azután? Szomorúan távozott. De azután ő volt az, aki túl későn ébredt fel. Vannak emberek, akik felébrednek itt az ége hirdetés alatt, mások pedig akkor ébrednek fel, amikor már túl késő lesz. És akkor átnéznek, és amint tudjátok, az ószövetségi időkben mindkettő lent volt a paradicsom, éppen úgy, mint az otthon az üdvözülten hazaköltözötteknek, és csak egy szakadék választotta el az egyik területet a másiktól. De ezen a szakadékon senki sem tudott átkelni. Nem lehetett megtenni, képtelenség volt. De a gazdag ember azt mondta, küldj Ábrahamhoz, vagy akárkihez, hogy valaki jöjjön át a segítségemre, és adjon nekem egy kis vizet. Ezek nem csak mesék, ez a tiszta valóság. Létezik a mennyország, és létezik a pokol. Léteznek a megváltottak, és léteznek az elveszettek is. És ezt egyértelműen kifejezésre kell juttatnunk. Aki még nem fogadta el a megváltást, nem részesült az üdvösségben, az el van veszve. Ez így van, de még ma meg lehet mentve. Halleluja, magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk. Nem azért vagyunk itt, hogy ítéletet tartsunk, vagy hirdessünk. Én az én Uram szavaira hivatkozom ennél fogva, aki azt mondta, hogy az emberfia nem azért jött, hogy megítélje a világot, hanem, hogy a világ általa üdvözüljön. Mi nem azért vagyunk itt, hogy az íge hirdetésünkkel ítéletet tartsunk, hanem azért vagyunk itt, hogy megmutassuk az emberiségnek az Isten üdvösségére vezető útját. Boldog az, aki megértette, hogy az Úr az, aki hozzánk szól, azt hisztek, hogy csak hozzátok szól az íge, ugyanaz az íge szava intéződik hozzám is ezekben az órákban. Folytassuk az olvasást a zsidókhoz írt levél második fejezetéből. Számomra ez a dolog halálosan komoly. Zsidókhoz írt levél második fejezet, itt olvassuk a 14. és a 15. verset. Mivel tehát a gyermekeknek testileg részük van a vérben és a testben, ő is hasonlóképpen részesült azokban, hogy halálával elpusztítsa azt, akinek hatalma van a halál felett, uralma volt a halál felett, vagyis az ördögöt. Így van megírva a Szentírásban. Tehát nem bánhatott valami finoman el vele, az volt a feladata, az ő feladata volt, hogy a gonoszság előidőzőjét, a szerzőjét, hogy véget vessen neki, hogy legyőzze őt, és nem tehet többet, mint amennyit Isten megenged neki most. Újra elolvasom, és ugyanakkor tovább olvasom a 15. verssel. Hogy az ő halálával elpusztítsa azt, akinek hatalma van a halál felett, nevezetesen az ördögöt, és halljátok, hogy mi jön most, és hogy szabaddá tenye mindazokat, akik a haláltól való rettegés miatt egész életükben rabságban lettek tartva. A halál valóban megtanította az embereket félni. Leigázta őket, a rabszolgasorsba taszította őket, de az élet fejedelme eljött egy földi hústestben, hogy szenvedhessen és meghalhasson. Nem csak azért jött, hogy meghaljon, hanem azért is jött, hogy elvegye a halál hatalmát, hogy legyőzze a halált, és azt, akinek hatalma volt a halál fölött, nevezetesen az ördögöt. És ma felteszem nektek a kérdést, avagy megtette ezt? Amen. Határozottan, hogy megtette. Meghalt a kereszten, utána lement a legmélyebb helyekre, szembeszállt vele, még ha az utolsó sarokban volt is. Többé nem volt búvó hely. A sátán azt csinált, amit akart ezen a földön. Kiragadta a gyermekeket és mindent az élők sorából, és azt gondolta magában, hogy itt én uralkodom, itt én döntök. Nem, többé már nem. A Golgota óta nem, attól a naptól kezdve nem, amikor a kereszten meg lett fizetve az ár. Már nincs az ördögnél a pokol és a halál kulcsa. Ez Jézus Krisztus, ami Urunk kezében van, aki legyőzte a halált, és éppen úgy az ördögöt is. Szeretteim, ha ez igaz, és bocsássatok meg a ha kifejezésért, mert ez bizonyosan nem ide tartozik, de mivel ez az igazság, már is örülhetünk a mi Istenünkben. Az Úr azt mondta a hívőknek, hogy aki hisz én bennem, az élni fog, még ha egy pillanat alatt meg is hal. És azonnal azt kérdezi utána, hiszed-e ezt? És Márta azt mondja, igen, hiszek. És azt mondja az Úr, és aki él és hisz bennem, az soha örökké meg nem fog halni. Ő csak a lakóhelyét változtatja meg. Ő kilép ebből a testből, és átmegy egy másik testbe. A halál szétválasztást jelent, elszakadást ettől a világtól, testi halált, szellemi halált, Istentől való elszakadást. A megbékéltek egyesülve lettek Istennel, a választófal el lett távolítva ő benne, az ellenségeskedés meg lett szüntetve, most már békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Higgyétek el ezt ma teljes szívvel, és mindannyiunk részévé válik. De az Úr ezt nem tehette volna meg az ő szellem szerint létező lényében, mert mint Jáve az ő szellem szerinti lényében nem tudott meghalni. Ő halhatatlan volt. Következetesen létre kellett hoznia magának egy szent földi testet, és ez akkor következett be, amikor az íge szava, az isteni ígéret szava eljutott Máriához, és akkor megszületett Jézus, az Immánuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. És ezt elhihettek, hogy csak egy mindenható van, és nem kettő. Lehet, hogy az egyik szeretne egy kicsit szeretne része lenni az egésznek, de ha arról van szó, meglettek szabva neki egyértelműen a határok. Csak egy mindenható létezik, és ez az élő Isten. És az élő Isten kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, ami Urunkban. És ezt elmondhatom nektek. Az összes proféták, akik a paradicsomba mentek, nos jó, ott kellett várniuk, amíg eljött ez a nap. De az Úr egy élő reménységet helyezett a szívükbe. Behelyezte azt oda. Jegyezzük meg magunknak ezt a verset nagyon világosan, és tartsuk meg a szívünkben, hogy az ő halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, vagyis az ördögöt. Nem csak azért, hogy megváltson bennünket, hanem azért is, hogy megsemmisítse a sátánt, akinek hatalma volt a halálon. Ez bekövetkezett a Golgotai kereszten. Majd az Úr leszállt oda, és kikövetelte onnan azokat is, ezt a kereszt győzelmét, abszolút győzelmet odalent is érvényesítette, és ezt az ördögnek és az egész pokolnak is tiszteletbe kell tartania. Az ördög nem fog meghátrálni tisztelettudalon előtted és előttem, de az Úr és az ő szava előtt meg kell hajolnia. És ezért nem a saját nevünkben, és nem is a saját tekintélyünkkel jövünk, hanem az Úr Jézus Krisztus nevében szembeszállunk vele az Isten ígének a tekintélyével. Isten ígéje pedig azt mondja nekünk, hogy az ő halálával megsemmisítette azt, akinek hatalma volt a halálon. Tudnillik az ördögöt. Mondjatok egyszer egy amen. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek. Egy kicsit tovább olvasok. Az első Péterből, ez egy nagyon csodálatos szava az ígének. Első Péter, 3. fejezete, a 18 és a 19. verse. Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, mint az igaz, az igazságtalanokért, hogy Istenhez vezessen bennünket. Ő, aki ugyan a testben vagy test szerint meghalt, megöletett, de a szellemben, szellem szerint feltámadt, szellemben el is ment, és hirdette az üdvösség üzenetét a börtönben lévő szellemeknek. Tehát nagy péntek és húsvét vasárnap között valami nagyon nagy dolog történt. Az Úr nem a sírban pihent, ott pihent a teste, hanem ő lement oda le, hogy ott lent Isten győzelmét beprogramozza, hogy ott is rendet tegyen, hogy mindent maga alá vessen. Mert ő a Golgota győztesse. Szellemében lement oda le, és prédikált a börtönben lévő szellemeknek. Nos, először azoknak, akik nem hittek, akik elveszettek voltak, megerősítette azt, amit minden szolgája és prófétája hirdetett az ősidők óta, majd amikor legyőzte és diadalmaskodott a pokol és az ördög felett, átment a másik birodalomba. Ó, milyen érzés lehetett Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és az összes prófétáknak, az összes igazaknak, mindazoknak, akik várták Izrael vigasztalását és megváltását, amikor az Úr, amikor a megváltó eljött hozzájuk, amikor egyszer megpillantották hozzájuk jönni. Ó, Ábrahám, azt gondolhatta magában, vagy azt mondhatta, hogy téged már láttalak akkor, amikor ott a tölgyfa alatt ültem, és te meglátogattál engem. Istennek minden emberei, az összes proféták, mindazok, akik vártak és kitartottak, ők tisztában voltak vele, hogy ez az az óra, amelyre vártunk minnyájan. El tudom képzelni, hogy Jób egyike volt azoknak, akik a leginkább várták őt. Vele az ördög borzalmasan játszott. Az egész házát feldúlta és rommá tette. Egyik szörnyű üzenet követte a másikat, és aztán ott ült a hamuhalmon, és egyfelől vigasztalták, másfelől pedig gúnyolták is. De a Szentírás tanúsága szerint Jób nem vétkezett az ajkával. Ő is értetlenkedett ugyan, de nem vétkezett. Azt mondta, tudom, hogy az én megváltóm él, és az én szemeim meg fogják őt látni, nem mint egy idegent, hanem mint azt, akiért szívem szétmállott a keblemben. Ez a megfogalmazás ma már alig ha használatos. Az ő szívében több volt, mint egy vágyakozás. Immár beteljesedett. Micsoda újongás törhetett ki ott. Micsoda öröm! Az Úr azt mondhatta, én népem, mindennek vége, tökéletesítve lett, a halál elveszítette a hatalmát, az ördög legyőzetett. Gyertek, menjünk felfele. Halleluja! Ezt is felolvasom nektek még, és ha el tudjátok hinni, hogy valójában nekünk is meg lett ígérve már a halál legyőzése, mint olyan embereknek, akik Jézus Krisztus második eljövetelekor még életben lesznek. Tudjátok, hogy ez meg van írva, hogy mi, akik élünk és megmaradunk, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Ők feltámadnak, mi pedig átváltozunk, anélkül, hogy látnánk a halált. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk! Efézus beliekhez írt levél, 4. fejezet, 8-tól a 10. versig. Éppen ezért az van megírva, a magasságban felemelkedve foglyokat vezetett el magával, és ajándékokat adott az embereknek. De hogy felemelkedett, mi más értelme lenne, mint az, hogy előtte leszállt a föld alsó részeibe is. Ő, aki alászállt, ugyanaz, mint aki felemelkedett minden egek fölé, hogy betöltse. Ő, aki alászállt, ugyanaz, mint aki felemelkedett minden egek fölébe. Halleluja! Minden megérte. A kereszthalál meg lett jutalmazva. A pokolba való leszállás meg lett jutalmazva. A feltámadás meg lett jutalmazva. A zsoltáros előre megmondta, nyissátok meg magatokat, ó, ti ősi kapuk, és engedjétek be a megtiszteltetés királyát. És következik a kérdés azonnal, kicsoda ez a dicsőségnek királya, ez a megtiszteltetés királya, és jön is a válasz. Az Úr, aki hatalmas a harcban, ő a dicsőségnek a megtiszteltetés királya. Nyissátok meg magatokat, ti ősi kapuk. És mondom nektek, hogy akkor megnyíltak a kapuk. És akkor bevonult az ótestamentumi győzedelmesek serege, ami Urunkkal együtt az aranyutcákba. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Micsoda egy nap lesz az, amikor bekövetkezik a tökéletességre jutás, a beteljesülés, és mindnyájan úgy az Ó, mint az új szövetség idejéből, egyesülten együtt leszünk az Úrral. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és amit emberi szív nem is sejt, azt fogalma sincs, azt készítette el Isten azoknak, akik szeretik őt. És Rusz testvér felolvasta az ígét, aki szeret engem, meg fogja tartani az én szavamat is. Ó, de hálásak vagyunk Istennek az ő szent ígéért, hálásak vagyunk Istennek a Golgotáért, és hálát adunk neki azért is, hogy nem félt oda lemenni, és ott véget vetni az egész inségnek odalent. Nem tehetem másként, mint hogy felolvasom nektek a Jelenések könyve első fejezetéből az ígét, a Jelenések könyve első fejezetéből az ígét. Jelenések első fejezete, itt azt mondja, a 17. verstől. Az ő megpillantásakor úgy összeestem a lábai előtt, mintha meghaltam volna. Akkor rám vetette az ő jobb kezét, és ezt mondta nekem, ne félj, én vagyok az első, és én vagyok az utolsó, és az élő. Én halott voltam, és imé örökkön örökké élek, és nálam vannak a halál, és a holtak országának a kulcsai, a pokolnak kulcsai. Halleluja! Ezek a mi Urunk igazságos szavai. És mi hisszük őket teljes szívünkből és lelkünk meggyőződéséből. Közvetlenül mögöttük áll, írd le, amit láttál. Hálát adunk Istennek, hogy minden fel lett jegyezve, minden le lett írva. Halleluja! Meg lett írva számunkra, hogy eljön a Mesiás. Minden le lett írva, mindent megtalálunk, hogyan jött el, hogy hogyan végzett, mi történt az ő születésétől, az ő mennybe meneteléig, sőt, a Szent Szellem kiáradásáig, és az azt követő szolgálatáig. Minden le van írva. Hála legyen a mi Istenünknek, hogy tudunk úgy hinni, ahogy a Szentírás mondja. A halál azt gondolta, most már te is itt vagy nálam, az enyém vagy. De meg volt írva, halál, komoly járványoddá leszek neked. Pokol, dögvész leszek neked. Én mondom nektek, mindannyian rosszul lettek odalent. És ezt nem mondom félváról, vagy könnyedén. Az én Uram is megváltom nyilvánvalóvá tett, te ott is a Golgotán elvégzett hatalmas győzelmét, nem csak szavakban, hanem tettekben és igazságban is. Mindaddig az ördög irányított, nála volt a kulcs, és ettől kezdve az Úrhoz került úgy a halál, mint a pokol kulcsa is. Ezért mi is felkiálthatunk Pál apostollal együtt. Halál, hol a te hullánkod, pokol, hol a te győzelmed? Köszönetet mondunk Istennek, aki győzelmet szerzett nekünk, Jézus Krisztus, ami Urunk által. És mindazok, akik hiszik, mondják, hogy Amen. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak teljes szívünkből. Tisztelettel és imádattal énekeljük a kórust. Méltó vagy, Uram, méltó vagy, Uram, teljes szívből. Méltó vagy, Uram, méltó vagy, Uram. Méltó vagy, Uram. Ó, Uram. Átvenni tőlünk a magasztalást, a tiszteletet, az imádatot és a dicsőítést. Te vagy az, aki méltó vagy erre, Urunk. És még egyszer, te vagy az, aki méltó vagy, Urunk. Méltó vagy, Urunk. Átvenni tőlünk, vagy részesülni a magasztalásban, a tiszteletben, az imádatban és a dicsőítésben. Te vagy az, aki méltó vagy erre, Urunk. Glória, glória, halleluja. Glória, glória, halleluja. Glória, glória, halleluja, az ő igazsága elől menetel. Glória, glória, halleluja, glória, glória, halleluja, glória, glória, halleluja, az ő igazsága elől menetel. Szeretteim, mind, aki mától kezdve teljes szívéből elhiszi, hogy abszolút és teljes mértékben megváltottak lettünk. Ki képes elhinni, hogy a halál, az ördög és a pokol le lett győzve? Halleluja! Magasztalva legyen a mi Istenünk. Ez nem mese, nem valami történet, ez üdv történeti isteni valóság az ő népével, Isten ígéreteinek a megvalósulása. És ebben mi is részesülhetünk. És gondoljon rólunk a világ, amit akar. Mi tudjuk, hogy kiben hiszünk. Halleluja! Dicsőség magasztalva legyen a mi Istenünk! Most közös imádságban akarunk hálát adni az Úrnak. Hadd énekeljük közidőben, hogy higgyél csak. De ma nem csak egy ember imádkozik, ma mindannyian imádkozunk, mint egy hangon, hálás szívből. Higgyél csak, higgyél csak. Higgyél csak, higgyél csak! Minden lehetséges, ó, higgyél csak! Higgyél csak! Higgyél csak! Minden lehetséges, ó, higgyél csak! És Jézus itt van. És Jézus itt van. Minden lehetséges, mert Jézus itt van. Jézus itt van. Jézus itt van. Minden lehetséges, mert Jézus itt van. teljes szívünkből együtt köszönjük meg neked, hogy az általunk mérlegelt bibliai ígeszakaszok igazsággá váltak, visszaigazolást nyertek és beteljesedtek. Örökké számíthatunk te reát, és a te ígédre az örökké valóságig megbízhatunk. Hűséges mennyei Istenem, ez az este sokat jelent számomra. Hűséges Istenem, az az imám, hogy az íge, sőt a Szentírás szavai, amelyeket ma szemléltünk, mélyen a szívünkbe hatoljanak, és higgyünk bennük, hogy minden félelem, gyávaság és hitetlenségtől megszabaduljunk, és bízzunk, és higgyünk neked, hogy a te dicsőséged feltáruljon, vagy nyilvánvalóvá lehessen bennünk is. Köszönjük neked, hogy összegyűjtesz magadnak minden népekből, nyelvekből és nemzetekből. A létszám megtellik, és bemegy a dicsőségbe. Szívünkből köszönjük neked a Golgotát. Köszönjük, hogy leszálltál oda le a pokolba, hogy legyőzted a sátánt, hogy legyőzted a halált. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve légy, mindörökkön örökké. Halleluja! Amen!